Filagória.
A védett közösségi tér. És a védett közösségi térben Ruzsa Viktor kíván önöknek, kedves hallgatóink, szép jó estét, jó napot! Méltóképpen időskorban címmel rendeztek konferenciát 2010. május 5-én Budapesten az Országgyűlési Biztosok Hivatalának földszinti előadó termében. Dr. Szabó Máté az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának vezetésével. E konferencián szó volt többek között a magyar demográfiai helyzetről, az idősek, illetve a felnőtt korban sérülté vált, hátrányos helyzetbe került emberek ellátásáról. A konferencián több neves előadó vett részt, köztük Kolózs Lajos, az előző kormány alatt működő Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára, aki 6 évig volt az idősügyi tanács elnöke. A konferenciát követően fogyatékossággal élő alkotók műveiből nyílt kiállítás, szintén az Ombudsmani Hivatal földszinti előadó termében. A kiállítás Sebzett Madár címmel látható 2010. május 15-éig. Hogy miért ez a címe ennek a kiállításnak? Műsorunk második felében természetesen ezt is megtudhatják. Dr. Rácz József Zoltántól, a kiállítást szervező Nyitott Kapu Alapítvány ügyvezetőjétől. A kiállítás megnyitójának, ahogy ezt ma pestiesen mondani szokták, sztár vendége, Dévai Nagy Kamilla előadó művész volt. Mindenekelőtt, kedves hallgatóink, szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy a konferenciával, illetve a kiállítás megnyitójával egy időben a Nádor utca felújítását végezték, ezért az interjúk alatt erős, beszűrődő háttérzajt hallhatnak majd a kedves hallgatók, amely miatt ezúton is elnézésüket és megértésüket kérjük. Őszintén remélem, hogy ez mit sem befolyásolja a konferenciáról, illetve a kiállításról, így a rádión keresztül alkotott képüket, már csak azért is, mert, ahogy ezt már említettem, ez a kiállítás május 15-éig látható. Kedves hallgatóink, maradjanak tehát velünk, és akkor most halljuk Kolózs Lajos államtitkárulat.
A múlt év október 1-jével elkészült, és az országgyűlés egyhangulag el is fogadott egy 25 éves programot, a Nemzeti Idősügyi Cselekvési Tervet. És ehhez kapcsolódóan nincs egy hónapja, hogy a kormány elfogadta, illetve a múlt évben elfogadta a stratégiát, és nincs egy hónapja, hogy elfogadtuk az első cselekvési tervet. Én azt gondolom, hogy azok a jövőbeni célok, amelyeket megfogalmaztunk, azok nagyon helyén valók. Nagyon sok tévhit van az idős üggyel kapcsolatosan. A magyar társadalom hajlamos, és mondtam még a közigazgatás is, leszűkíteni ezt. Az idős ügy az egyenlő a nyugdíjügyekkel. Vagy az idős ügy, hát a nyugdíjügyek mellett még a szociális ügy és az egészségügy az, ami ide tartozik. Én pedig ott fölvázoltam 14 olyan szempontot a struktúrált szabadidő eltöltéstől a jogalkotáson keresztül a média által sugalt képig bezárólag, amely azt gondolom, hogy mind-mind az idős ügyhöz tartozik, és akkor így egy sokkal struktúráltabb képet lehet erről az egész témáról felvázolni, és hát erre kért meg engem az ombudsman, hogy ezeket a másfajta szempontokat is hozzam szóba itt az előadásomban.
Címszavakban mondjuk el, hogy melyek ezek a szempontok?
Én azt gondolom, hogy borzasztóan fontos, hogy a célokat illetően, hogy egy nagyon flexibilis időspolitikára van szükség, egy nagyon rugalmas időspolitikára van szükség, egy emberközeli szolgáltatásrendszerhez. Tudjuk nagyjából, hogy mennyi idős ember lesz Magyarországon, Kelet-Európában, Közép-Európában, egész Európai Unióban, hiszen az előre számítások ezeket megmutatják. Én azt gondolom, hogy a jövő időseinek az ellátásában nem az intézményfinanszírozást kell elsősorban az ászlónkra tűzni, hanem az alacsony küszöbű, könnyen hozzáférhető, otthon közeli ellátásokat kell erősíteni az időseknél. A hosszabb életűségből adódóan mert hála jó Istennek azért sokkal tovább élünk az elkövetkezendő évtizedekben, mint jelenleg, vagy éppen mint a múltban éltünk. Ebből adódóan a hosszabb életűségből hozzá kell igazítani a szociális ellátórendszerünket, az egészségügyi ellátórendszerünket és egyéb tevékenységeket is az idősek társadalmához. És hát persze megfogalmaztunk egészen operatív ügyeket, feladatokat, még itt a hozzászólásokban is erre erősítettek rá. Azért is hozom szóba, mert két aspektusa elhangzott, hogy a szakellátásban, a bentlakásos intézményben, illetve az otthonában ellátott ember, de a kettő között is van valami, erről meg itt nem is esett szó. Többek között a napközbeni ellátásról.
A napközbeni ellátás, ez azt jelenti, hogy akkor fölmerülhettek ott is, vagy fölmerülhetnek ott is problémás kérdések, amelyekkel a vizsgálati projektek keretében foglalkozniuk kellett?
Somorja Ildikó szociológus ugye hozzászólt itt a vitában, illetve előtte a szegregáció kapcsán felszólalt Csehák Judit. Egy kicsit összecseng, bár a Judit nem az egészségügyi aspektusait emelte ki ennek. A Somorja Ildikó említette, hogy az országban 84 demens centrum működik, és ebből 80-81 egy egész komoly színvonalon is. Különböző színvonalon, de egészen jól működik. És vannak szolgáltatásaink, amelyik a dementálódó betegek ellátását segíti, az otthoni ellátását segíti, de a kettő között van egy hiátus, amit én említettem, ez a napközbeni ellátás. Ezt úgy kell fölfogni, mint egy óvodát. Ugye a demens idős ember esetében, hogyha családtag otthon ápolja, gondozza, akkor egy jelentős részük, köszöni szépen, egészen jól el van családi környezetben. Egyetlen egy baj van, hogy teljes felügyeletet igényel egy ilyen demens beteg, ezért aki őt ápolja, gondozza, ez a munkaerőpiacon nem tud munkavállalóként megjelenni, mert nem tudja 6-8 órára otthagyni a demens beteg hozzátartozóját a lakásban, mert elkóborol, mert elveszik, mert nem sorolom tovább. Tehát gyakorlatilag egy napközbeni ellátást ugyanúgy kell elképzelni, mint egy óvodát, ahol valaki kint van a nyílt munkaerőpiacon, dolgozik, reggel 6:30-7 órakor beadja a demens napközibe az édesanyját, édesapját, és délután 4-5 órakor, mikor végzett a munkájával, akkor ugyanúgy fölveszi, mint az óvodás gyereket, és egyébként, ahogy előbb említettem, odahaza, családi környezetben, segítséggel egészen jól el van ez a beteg.
Ezek az idős otthonok, amelyekről itt szó esett ezen a mai rendezvényen, én úgy hallottam annak idején még, amikor Orbán Viktor volt a miniszterelnök 2002 előtt, 98 és 2002 között, akkor kezdtek el létrejönni Magyarországon, hogy ezeket nemzetközi mintára kezdték el létrehozni. Van-e valamilyen nemzetközi tapasztalat, tehát amikor ezeket a vizsgálati projekteket végezték, akkor mentek esetleg külföldre, néztek-e ott hasonló idős otthonokat, kezdeményezéseket, tehát van-e valamilyen mintaképük arról, hogy hogyan működnek ott, és ezek alapján ugye kiderültek nyilván hiányosságok itt Magyarországon. Van-e valamilyen rálátásuk arra, hogy hogyan kellene a továbbiakban csinálni, működtetni ezeket az idős otthonokat?
Csak annyi pontos ide szeretnék tenni, hogy idős otthonok évtizedek óta, hanem egy évszázada vannak Magyarországon, tehát nem Orbán Viktor találta.
Ennyire nem voltak népszerűek, akkor inkább úgy mondanám, mert az utóbbi évtizedben hallunk ezekről inkább.
A fizetős idős otthonok.
Akkor ezek szerint van különbség akkor? Tehát vannak olyanok is, amelyeket az állam finanszíroz?
Így van, tehát vannak olyan idős otthonok, amelyeket jellemzően ugye települési önkormányzatok vagy valamilyen civil fenntartók tartanak fönn, egyházi intézmények többek között, és ott természetesen egy bizonyos térítési díjakat fizetnek a bentlakók, tehát több forrásból finanszírozódik ez az intézmény, részben ugye állami normatívából, részben fenntartói hozzájárulásból, és a kliens által fizetett térítési díjból. Ahol én nem vagyok ellene annak, hogy legyenek olyan idős otthonok, amelyek piaci alapúak, ez az előző, ez nem piaci alapú. Van olyan, ahol piaci alapú, ahol azt mondja, hogy egyszeri beugrót is lehet kérni, akár 6-7-8 millió forintot, Egyébként ezek jellemzően inkább társasházként működnek, csak hát ugye ezek jogilag nincsenek tisztázva, hogy kinek milyen jogosultságai vannak ezekben az intézményekben. Ebből adódnak egyébként a konfliktusok is, a konfliktusok egy jelentős része.
Értem, végezetül akkor a külföldi tapasztalatokról beszéljünk.
Én azt gondolom, hogy mind a két verziónak létjogosultsága van. Sajnálatos módon azért Magyarországon vagy Közép-Kelet-Európában nagyon sok olyan idős ember van, aki piaci alapon ezt nem tudja megfizetni, és hál' Istennek egyre többen vannak olyanok, akik a piacon is tudnak ilyen szolgáltatást vásárolni. Ezt nyitva kell ezt a kaput hagyni. Nyugat-Európában is így van, hogy ott egyébként nagyobb terepe van, vagy nagyobb létjogosultsága van a piaci alapú idős otthonnak, abból adódóan, hogy jobb anyagi kondíciókkal rendelkezik.
Beszélgessünk a negatívumokról. Nyugat-Európához képest volt-e valami komoly negatívum Magyarországon, ami sürgősen változtatni kellene? És hogyan tudják ezt megtenni?
Az idős ellátásban én azt gondolom, hogy nem. Ha csak nem az, és ezt én azért mondom egy pár éve, hogy sajnos Magyarország a rendszerváltás után jellemzően az intézmény finanszírozásra rendezkedett be. Mi épületeket finanszírozunk, épületeket építetünk, a rezsire fizetjük, a felújításra, az amortizációt finanszírozunk, miközben a klienst, az ellátásra szorult embert kéne finanszírozni, és hogyha a klienst finanszíroznánk, akkor a kliens tudna szolgáltatást vásárolni magának.
Értem.
Tehát én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell elmenni, nem feltétlenül intézmény építése, fenntartása, finanszírozása, hanem a kliens központú állami támogatás, állami normatívák és a piaci terep kinyitása azok számára, akik ezt meg tudják fizetni.
Kedves hallgatóink, Önök továbbra is Villagória című műsorunkat hallják itt a Civil Rádióban, melynek alcíme a Védett Közösségi Tér. Budapesten és Pest megyében a 98 MHz-es frekvencián, de hallhatók vagyunk a UPC kábel hálózatán a 106,3 MHz-en, valamint a www.civilradio.hu honlapon. Van egy saját honlapunk is, a műsor honlapja a http://villagoria.atw.hu címen található. E-mail címünk villagoria@atw.hu, de most már felvehetik velem a kapcsolatot a Facebook közösségi portálon is. Kedves hallgatóink, az elkövetkezendő néhány percben dr. Szabó Mátéval, az Állampolgári Jogok Országgyűlési biztosával beszélgetek a Méltóképpen időskorban című konferencia létrejöttéről, az Ombudsman 2009. évi fogyatékossággal élőket érintő vizsgálati projektjeiről, valamint a 2010. évi vizsgálati tervekről. A konferenciával, illetve a kiállítás megnyitójával egy időben a Nádor utca felújítását végezték, ezért az interjúk alatt erős, beszűrődő háttérzajt hallhatnak majd a kedves hallgatók, amely miatt ezúton is elnézésüket és megértésüket kérjük.
Minden évben foglalkozunk egy-egy kiemelt témával, ami valamely hátrányos helyzetű esélyegyenlőségtől megfosztott csoportnak a jogi problémával foglalkozik. Első évben ez a hajléktalanok, múlt évben a fogyatékkal, most pedig az időseknek a problémái.
És a kettő összefonódik, mert ugye az idősek között nagyon sok fogyatékossága élő van, aki már fiatalon is szerzett vagy született fogyatékossággal élt.
Továbbá időskorban is alakulnak ki fogyatékosságok, tehát mind látás, mind hallás, mind egy sérülés vagy egyéb mozgáskorlátozottság. Tehát ebben a vonatkozásban is összekapcsolódik az idősek és a fogyatékkal élő kérdése, sőt a nők nagyobb arányban fordulnak elő a fogyatékkal élők között, egyre nagyobb arányban, hiszen tovább élnek, mint a férfiak. Ezek mind hátrányos helyzetet, jogfosztottságot jelentenek.
Milyen területek vannak, amelyekkel itt foglalkoztak? Ugye itt a jogfosztottságot, a hátrányos megkülönböztetést említették az előadók. Konkrétan milyen szempontokat vettek figyelembe, amikor ezeket a vizsgálatokat lefolytatták?
Hozzáférés a közélethez, az információkhoz, ugye az idősebb generációknak a nehézségei az internet használata vagy mobil technológiáknak a használatával ugye egy kirekesztett állapotot hoz létre. Ezt még ugye megfejeli vagy megnehezíti a már említett fogyatékkal élő időseknek a jelentős társadalmi csoport. Egyébként kb. 3 millió idős ember tartanak nyilván Magyarországon, és kb. Vagy fél milliónál több fogyatékkal élőt, és hát itt az átfedés jelentős lehet. ugyancsak probléma a társadalombiztosításhoz való hozzáférés, a juttatások megkapásának és felhasználásának a lehetőségei, vagy pedig ugye egy nagy dilemma az otthon lét, illetve az intézeti lét, és főleg hát az intézeti lét esetleges jogfosztottságaival, visszásságaival a foglalkozásnak a kérdése, hogyan képes az ombudsmani hivatal, vagy más ellenőrző szervezet ezekben az zárt intézményekben a méltó körülményeket és életminőségeket biztosítani. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és tulajdonképpen hát csak pontszerű vizsgálatokra van lehetőségünk.
Feltételezem, hogy konkrét esetek történtek ahhoz, hogy ezeket a vizsgálatokat le tudják folytatni. Hát most arra nincs időnk sajnos, hogy belemenjünk ilyen konkrét esetekbe, de hogyha mondjuk valakit hátrányos megkülönböztetés ér, és tesz egy ilyen bejelentést, akkor mit tudnak tenni, mi az ön hatásköre, vagy hogyan lehet egyáltalán megelőzni ezt, hogy továbbiakban ilyenek megtörténjenek?
Megkeressük a megfelelő intézményt, hogyha van annak a vizsgálatára hatáskörünk, kivizsgáljuk az adott esetet, állásfoglalást kérünk az intézmény vezetésétől, amennyiben nem megfelelő ez akkor az intézmény felügyelő szerveihez fordulhatunk.
És szankcionálnak, ugye?
Szankcionálni nem szankcionálhatunk semmilyen vonatkozásban. Az a szankció a mi részünkről, hogy bekerülhet akár a jelentésünkbe, és a parlamenti vitában is szerepet kaphat ez a... És gondolom egy ilyen fókuszpont, egy ilyen projekt, mint a mostani, ez mindenképpen meg is fog jelenni a országgyűlési biztos beszámolójában. Mind a
nyilvánosságra fog kerülni, tehát ez tulajdonképpen akkor egyfajta ilyen presztízs kérdést is fölvet egy adott intézmény számára, ugye, hogy hát milyen képet alkotnak róla egy-egy vizsgálat során.
Így van, tehát hogy az angol mondás mondja, naming is shaming, tehát hogy megneveznek, mint visszásságot elkövetőjét, hát azt megszégyenítik nyilvánosan. Nem ez a cél nyilvánvalóan, hanem a jó gyakorlatoknak az elérése, de ennek érdekében szükség van ezeknek a visszásságnak a föltárására és a nyilvánosság előtti bemutatására. Így a fogyatékkal élők problémával foglalkozó füzetünkhöz hasonlóan az idős emberek problémával foglalkozó füzetet is meg fogunk jelenteni.
Köszönöm szépen, egy nagyon gyors utolsó kérdés, ugye Európai Uniós ország lévén nyilván van ezeknek a jelentéseknek nemzetközi visszhangja, és ha van, akkor milyen visszhangja van?
Ez egy általános európai probléma, az előregedés és ezzel kapcsolatos problémák. Sajnos azt kell mondjam, hogy ebben a vonatkozásban trendik vagyunk. Európán kívül, vagy például a belépő Törökországban éppenséggel a fiatalok tömege a jellemző, vagy az arab világban. Európa öregszik, és ezzel az öregedéssel Európa esélyei romlanak.
Kedves hallgatóink, Önök továbbra is Fillagória című műsorunkat hallják, melynek alcíme a védett közösségi tér. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, kritikája van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a következő elérhetőségeink valamelyikén várjuk. Két jól ismert telefonszámunk a 061-es 489 0999-es, a másik, amelyre SMS-t is írhatnak, a 0630 228 98 00, a Civil Rádió központi e-mail címe, civilradio@civilradio.hu, de van egy saját e-mail címünk is, a műsor e-mail címe fillagoria@atw.hu. Műsorunk honlapjának címe http://fillagoria.atw.hu, de most már a Facebook közösségi portálon is felvehetik velem a kapcsolatot, kedves hallgatóink. Sebzett madár címmel fogyatékossággal élő festők képeiből nyílt kiállítás, ugyancsak 2010. május 5-én a Méltóképpen időskorban címmel rendezett konferenciát követően, ugyancsak az országgyűlési biztosok hivatalában Budapesten a Nádor utca 22 szám alatt a hivatal földszint 5-ös számú nagy előadó termében. Ez a kiállítás május 15-éig látható. Hogy miért sebzett madár a címe? Természetesen erről is kérdeztem a kiállítást szervező Nyitott Kapu Alapítvány ügyvezetőjét, dr. Rácz József Zoltánt. A kiállítás tárvendége Dévai Nagy Kamilla előadó művész volt. A konferenciával, illetve a kiállítás megnyitójával egy időben a Nádor utca felújítását végezték, ezért az interjúk alatt erős, beszűrődő háttérzajt hallhatnak majd a kedves hallgatók, amely miatt ezúton is elnézésüket és megértésüket kérjük. Maradjanak továbbra is velünk.
Tudva egy gyertya a szívünkben, van kínokban, van kínen, de él az Isten, ki lángra gyújthat, és meggyógyíthat, ha benne élsz.
Előtt egy idősügyi konferencia is zajlott Szabó Máté, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának vezetésével, illetve jó néhány előadóval. Erről műsorunk korábbi részében hallottak hallgatóink. Most pedig, akivel beszélgetek, nem más, mint Dévai Nagy Kamilla. Nagyon sokan úgy ismerik önt, mint népdalénekes, de én úgy hallom, hogy ön megzenésített verseket is szokott énekelni. Akkor maradhatunk annál a titulusnál, hogy előadó művész?
Természetesen maradhatunk, hiszen közel 30 esztendeje énekelek megzenésített verseket is. Csak ugyan népdalénekesként indult a pályám, és a népdalhoz soha nem is leszek hűtelen, hiszen az a csodálatos tiszta forrás, amiben mindig jó megmártózni. De úgy gondolom, hogy azért születnek olyan egyedi alkotások, hiszen a népdalok nem azok, mert azok szájról szájra terjedvén mindenkinek a szíve szerint, a fülhallása szerint, a jó érzése szerint kijavítódnak úgy, hogy azok csodálatos kerek egészé, szinte egy gömbé alakulnak, amiből se elvenni nem lehet, se hozzátenni érzésem szerint. Viszont a megzenésített versek, illetőleg a versek olyan egyedi problémákról és kifejezetten mai gondokról és a mai életről szólnak, hiszen itt élünk a mában, hogy én úgy gondolom, hogy semmiféleképpen nem káros, hogyha az ember ezzel is foglalkozik, és a saját jó szíve és jó indulata és szándéka szerint próbálja közelebb vinni a verset az emberekhez, hiszen ez a cél.
Kodály Zoltán és Bartók Béla hazájában én azt hiszem, hogy ezekhez a nagyon-nagyon szép gondolatokhoz semmiféle kommentárt nem is érdemes fűzni. Beszélgessünk inkább a képekről. Nyilván a megzenésített verseket a képekhez választotta. Milyen képeket láthatnak itt a tisztelt érdeklődők az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatalában, a Tanádor utcában?
Ahogy látom, elsősorban tájképeket látunk. Nagyon szép, színes, kedves tavakat, hegyeket, öblöket, őszi erdőt, tavaszi tájat, fenyveseket, hegycsúcsokat. Akkor látunk itt gémes kutat, látunk egy talán őszi, szüreti pannót, egy olyan képet, ahol egészen népi stílusban, népi ruhában öltözött embereket látunk, és nagyon aranyos, kedves indítatású képek ezek. No, persze olyat is látunk, amikor gyalogolunk az Unióba, és ezt úgy festette meg a művész, hogy egy csigaházat hordozunk, és a csigaházban ott vannak a mai életnek kellékei. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy azért énekelem azokat a dalokat, amiket énekelek, mert hitet, reményt és biztatást szeretnék adni az embereknek, hogy talán valami jobb irányba megyünk, talán szebb irányba, talán az értékeink megóvása jobban előtérbe kerül, mint az utóbbi években. És én hiszem és remélem azt, hogy a szépséget nem lehet nélkülözni. És hiszem azt, hogy újra ráébredünk arra, hogy nem csak pénzügyi gondok vannak, nem csak kátyuk vannak, nem csak fizetnivalók vannak, hanem vannak olyan emberek, akik azért élnek, azért dolgoznak, hogy a mi életünk szebb legyen, hogyha a falra nézünk, akkor valami szépséget lássunk, akkor visszaköszönjön a táj. És ez tulajdonképpen, ez egy hálaadás, ez a kiállítás, mint ahogy tulajdonképpen minden kiállítás az, hálaadás azért a sok szépért, ami még mindig, annak ellenére, hogy az emberiség ilyen csúnyán viszonyul a természeti értékeinkhez, és egyáltalán értékeinkhez, mégis ez a földgolyó nyújt nekünk annyi szépséget, hogy jó rajta elmélázni.
Milyen szemmel néz egy művész, egy zenész, egy énekes, egy kép kiállítást, egy festményt? Mi játszódik le önben? Megszólal valami zene, kap egy ihletet, hogy de jó lenne erről dalt írni. Mi történik az ön szívében, lelkében, amikor ön meglát egy festményt?
Először is rögtön gondolok az édesanyámra, aki azt hiszem, hogy soha sikert el nem érve, hiszen nem is törekedett rá, hogy megmutassa a dolgait, de ő tulajdonképpen egy ki nem bontakozott festőművész volt, és én gyermekkoromban jártam is vele együtt a Ferenczi István művészeti körbe, és én nekem a képek ezért mondanak még pluszban, a látványon kívül nagyon sokat, és azért szeretem nagyon azokat az embereket, akik ilyen témódon alkotnak, mert valahol irigylem is őket, mert az ő alkotásaik megmaradnak. Az enyém, tehát ha én énekelek, hiába őrzi meg filmszalag, hiába őrzi meg esetleg magnószalag vagy CD-lemez, az nem ugyanaz. A pillanat az elszáll. Ezek a képek pedig maradnak. És maradnak, és nagyon-nagyon sok évtizeden keresztül örömet szerezhetnek azoknak az embereknek, akik nézik ezeket. Úgyhogy én maximális tisztelettel és szeretettel és megértéssel fordulok azok felé, az emberek felé, akik a csönd művészetét művelik, és nekem is nagyon nagy örömet jelent, ha ezeket a képeket nézem.
Mindörömmel bölcsőm, mindgatát, a kart terjeszték jég.
Konferenciával, illetve a kiállítás megnyitójával egy időben a Nádor utca felújítását végezték, ezért az interjúk alatt erős, beszűrődő háttérzajt hallhatnak majd a kedves hallgatók, amely miatt ezúton is elnézésüket és megértésüket kérjük.
Dr. Ács József Zoltán vagyok, az alapítvány kuratóriumának elnöke.
Az alapítvány neve az, hogy nyitott kapu, ugye? A kiállításnak pedig, amely megnyitója zajlik éppen itt 2010. május 5-én az Országgyűlési Biztosok Hivatalában, Budapesten, a Kossuth tér szomszédságában, a Nádor utcában, az a címe, hogy Sebzett madár. Én legalábbis ezt olvastam ebben a meghívóban, amelyet küldtek nekünk, és gondolkodtam ezen, hogy mit akarhat ez a cím, hát nagyon sok félét. Mert ugyan azt mondják, vagy azt olvashatjuk ebben a meghívóban, hogy fogyatékossággal élő alkotók műveiből láthatnak képeket, de ez a sebzett madár számomra egy kicsit pesszimista. Önök szándékosan ilyen pesszimista címet adtak ennek a kiállításnak? Miért érezheti úgy egy fogyatékos alkotó, hogy ő sebzett madár?
Tulajdonképpen a...
Mit jelent ez a cím, ami egy szimbolikus
cím,
nyilván?
A cím azt jelenti, hogy egy művész ebben a mai korban nem úszhatja meg felsebzés nélkül a lelkében, mert ebben a mostani a mikorunkban nem a józanész és nem az emberi tisztesség, az emberi jóság az, ami dominál, hanem valami egészen más. És amíg a pénz ennyire dominál, és amíg a pénz ennyire nagy hatalom, és ilyen, ennyire brutálisan törlik le az embereknek az vágyait és álmait, addig nincsen, ez nem csak fogyatékkal élő, tehát egészségkárosodt emberekre, hanem valami, hallotta talán itt a Kamillának a dalát.
Igen.
Gyakorlatilag nagyon sokan. Én állítom önnek ebben a helyzetben, sokkal többen érzik úgy, hogy sebzett madarak, mint ahány fogyatékos van, mert elveszítette a nyugdíjának egy részét, elveszítette az egészségét, elveszítette az egzisztenciáját. És mi azokhoz az emberekhez szeretnénk szólni, független attól, hogy egészségkárosodottak vannak közöttünk túlnyomó többségben, és hát egészségesek természetesen egy 20-25%-ban. Azokhoz szeretnénk szólni, hogy a művészet az ő értük van. A lélekben ki kell tartani, mert már a görögök óta a művészetnek van egy olyan üzenete, hogy a rengeteg véren, a barbarizmuson túl gyakorlatilag van egy másik igazság is, és mondjuk ez az igazság működik, mert XY tömeggyilkosnak a nevére, aki az ókorban gyilkolt, vagy a későbbi korokban, már senki sem emlékszik. De azokra a művészekre, akik akkor alkottak, azokra többnyire emlékszünk. Én nekem az a teóriám, hogy kétfajta ember él be a világon, az egyik a Káin, a másik az Ábel.
Beszélgessünk akkor egy kicsit erről a nyitott kapu alapítványról, mert megmondom őszintén önnek, hogy én még nem hallottam ezt a nevet, és azt gondolom, hogy sajnos nem vagyok ezzel egyedül, mert ezekről a kezdeményezésekről, alapítványokról vajmi keveset hallhatunk. Jól gondolom-e, hogy a fogyatékossággal élő alkotókat támogatja ez az alapítvány?
Igen, tömöríti egy részét.
Mert ugye a nyitott kapu az egy szimbólum, ugye azt jelenti, hogy megmutatjuk magunkat a világnak.
Igen, és bárki ismeri Konzsuzsának, meg a Brodinak.
Ha én kapu volnék, bárkit beengednék. Ugye van egy ilyen, a Ha én rozsa vanik című dalban egy ilyen sor.
Igen. Pontosan ezek indítottak bennünket arra, hogy most ezt megcsinálom, most hanem 16 évvel ezelőtt megcsináljuk, és a nyitott kapu azt is jelenti, hogy hozd be a művedet, de ha nem tetszik, elmehetsz. Vannak olyan művészeink, akik több csoportnak a tagjai. És ha jól körülnézett ebben a sérült világban, akkor látta, hogy nagyon sok esetben a sérült művészek, a csoportok önmaguknak állítanak ki. Nem jó. Nem jó, mert nekünk nyitottság kell, nekünk friss levegő kell, ne legyenek beltenyészetek, mindig jöjjenek újak, meg újak. Itt vannak magyar szalonosok, akik a magyar szalon, független magyar szalonnak a munkatársai, egészségesek, hála Istennek, és vannak olyan, én is magam is a magyar szalonnak a tagja voltam hosszú évtizedig, most, hogy nem lehet szobrokat ott kiállítani, hát nem csinálok, nem állítok ki velük, de mihez lehet újból szobrokat kiállítani, akkor ki fog velük állítani. Tehát ez egy olyan laza egység, aminek mégis van egy nagyon kemény programja. Ez az integráció művészet eszköze. A magyar történelemben ezt a reformkorban csinálták, hogy a művészek a magyar nyelvért, a magyar nemzetért és a magyar függetlenségért, a művészet eszközeivel, hát gondoljon előbb hallott Petőfire.
Igen.
Tehát nagyon céltudatosak vagyunk, és hogy nem hallott rólunk, vidékiek vagyunk. Bennünket sem az NCA, nem vagyunk az édes gyerekei. A magyar, a nemzeti kulturális alap pedig hébe hova írt ki, csak fogyott.
Na ez lett volna a provokatív kérdés, hogy miért nem hallunk azért, önökről,
mert
hát azért ez szégyen.
Ez pénz kérdése. A nemzeti kulturális alap írta nekünk azt, csak nem akartam érezni a kérdést, hogy az önök művészei nem művészek, csak sajátságos helyzetüknél fogva foglalkoznak művészeti tevékenységgel. Na most, aki, bocsánat, hogy ezt mondom, az a barom, aki ezt leírta, annak fogalma nem volt a művészet történetről. Homérosztól napjaink. Hogy az a Van Gogh, akit lenéztek, és aki bolondnak tartottak, most millióként, 10 millióként, 100 millióként adják el a képeit, vagy a Csontvári, akit szintén bolondnak néztek, most óriási árakon kell, hát bárki hozzáfér az alkotásaihoz. Szóval most a művészet, a művek beszálltak a pénzvilágba ilyen módon. De az élő művészeket a pénzvilág nem támogatja, mert azt mondja, hogy túl sok a nem rentábilis, ugye ez most a vezérszó. Honnan lehessen azt tudni, hogy XY-ból tényleg művész lesz, a bank nem kockáztat. Hát ez egy rohadt helyzet. És gyakorlatilag mondom, az NKA, akinek kutya kötelessége volna. A művelődési miniszterhez például most, ehhez az új, aki most volt, nem tudtam bemenni, egyszerűen kiröhögött az a hölgy, akinek kötelessége lett volna, hogy bemenjek oda, hogy miért egy vakember, mit értenek maguk a művészethez. És ez szó szerint elhangzott, magyar kultuszminiszter.
Hát pedig most nem szeretnék ugye itt korábbi műsorokkal példározni, itt a civil rádió hallgatói, akik rendszeresen hallgatnak bennünket, hallottak róla, meg hát nyilván voltak is ott, nagyon sokan is látták, ugye. Éppen egy évvel ezelőtt az egyik budapesti bevásárlóközpontban, a 2-es metró végállomásánál Gyüre László képzőművész tartott ott egy kiállítást, illetve rendeztek ott kiállítást, 10 napig volt látható, hogy a tapintható képekből, és bizony-bizony, hogy ezzel is bizonyították azt, illetve bizonyította a képalkotó, meg hát az ott jelenlévők is, hogy igenis, hogy egy látássérült ember, egy teljesen vakember is ért a művészethez, mindenkinek van művészi érzéke.
Hiller úr, és nem látta a Kajtár Mélhotár Borbála.
Mire számítanak 2010-ben?
2010-re nem
tudom. Vagy jövőre, hogy esetleg eljuthat?
Jövőre szeretnénk Brüsszelbe eljutni, több képviselő pozitíva van jelzett.
A kiállítással? Tehát magát a...
Egy kiállítás, nem kiállítás. Brüsszel, hanem egy kiállítási anyaggal, van egy nagy anyagunk, sok emberünk van.
Ha mondjuk mennek Brüsszelbe, akkor jövőre a kiállítással, akkor nyilván azért sor kerül arra adott esetben.
Mi a magyar egészségkárosodottak és a nyitott kapunak a... üzenet.
Igen, de nyilván sor kerülhet arra mondjuk, hogy az Európa Parlament valamelyik képviselője ott van, mert hát azért Brüsszel az mégiscsak azért az EU központja, és mondjuk reméljük azt, hogy meghallgatják önöket. Milyen konkrét javaslatokkal tudnak önök előállni, hogy mit kellene másképpen tenni, mert hát nyilván ugye kritizálni lehet, mi is azt tesszük a magunk eszközeivel ugye a civil rádióban, de azért ugye nyilván valamilyen konkrét javaslat. Mondjuk azzal kapcsolatban, hogy a fogyatékos embereket egy kicsit jobban elfogadják, vagy az időseket.
Ez nagyon jó lenne. Ez nagyon
milyen
jó
konkrét lenne. Javaslatot hát tudnak
olyan,
esetleg?
Bár az iskolák felső tagozatában. Igenis, hogy lehessen olyan napokat tartani, hogy fogyatékosokkal barátkoznak, bemennek az iskolába. Kortárs gyerekek, hogy ellátogatnak az osztályok ilyen mozgáskorlátozottak vagy vakokhoz, hogy lássák, vagy egyéb sérültek. Ez most én csak ezt a kettőt mondtam, de ez lehet bárki. És nézzék meg, hogy azért a hol túlsodán is van élet. Na, ezt nem tudok jobban kifejezni magam.
Igen, amit egyébként ide lentről nem lehet látni.
Igen,
a képekről beszélgessünk egy kicsit. Ugye a rádió hallgatóknak hát valamilyen formában ugye meg kellene próbálnunk leírni azt, hogy itt mit láthatnak az emberek, illetve majd itt szóba fog az is kerülni, hogy meddig lehet eljönni, hogyha valakit érdekel. Ajánljuk akkor a hallgatóknak, hogy jöjjenek el, de hogyha valaki nem tud eljönni, akkor, és esetleg majd máshol találkozik az önök programjaival.
Akkor a civil rádióra külön hívtunk egy e-mailt mindig.
Így van, illetve a képekről beszélgessünk, hogy mit kell elképzelni a hallgatóknak, milyen képek.
A tájképektől kezdve van egy kimintvet úgy arad, egy ilyen háborús, tehát a jég lángolat és láthatár, és különböző aknák és egyéb, ez a háborúról szól.
Igen, mert hogy ugye itt az, az csak azért, hogy a...
A Dészlán háború a tőlünk egy karnyújtást, amire a szegedi barátaink úgy meg voltak ijedve, mikor 98-ban fejük fölött, meg 99 fejük fölött repültek a gépek, azt mondták, hogy olyan úgy hallatsz, mint a rossz talicskát tolnának.
Igen, mert hogy ugye ilyenkor engem mindig érdekel az, hogy mi motiválhat egy alkotót, egy művészt.
Itt van a legnagyobb sérültebből művészünk, ez egy triptihon a szabadságharcú. Koronával a parlament, a középen, jobb oldalon van egy ilyen szüret és a toborzás, a bal oldalon pedig a harc. Tehát a magáról a szabadságharcú. És ez egy érdekes kép, mert ilyen alul ilyen hosszított téglalap, ő pedig csak egy ilyen kis négyzet van, tehát nem olyan hagyományos keretben van keretezve. De itt vannak tűzdomácok, itt van a magyar huszárok.
Igen.
Ő is egészségesnek született, ezt elfelejtettem mondani, hogy a sérült embereknek csak egyharmada született sérültnek, a kétharmada az élet során sajnos hozzánk jön, mert a baleset, akár az életviteltől, akár egy meggondolatlan járdáról való lelépés, akár egy rossz mozdulat, és már is közöbb, meg hát rengeteg betegség.
Nem véletlen mondtam én azt a képpel szemben ott az imént, hogy vagy kérdeztem úgy, hogy miről szól a kép, és nem, hogy mit ábrázol, mert ugye az, hogy fizikailag mit lát az ember a képen, az rendben van, azt mindenki látja a saját szemével, de nem biztos, hogy mindenki meg is érti, hogy miről szól. Értem. Egy kép, hogy mi motiválja az alkotót. Na most ön, amikor szobrászkodik, mert ugye azt mondta, hogy szobrász, ön, amikor alkot, akkor nyilván a saját nevében tud csak mesélni arról, hogy általában mi motiválja.
Engem az írásban, meg a mindenben egy dolog motivál. Ugye az a felfogásom, lehet, hogy hülyeség, hogy Isten mindenkinek adott egy fogantyút, belekapaszkodhat és próbálhatja tolni a világot valamilyen irányba. Na most az a boldog ember, aki azt a fogantyút találja meg, amit neki szántak. Én úgy érzem, hogy ezt a fogantyút én megtaláltam, és próbálom ezt a helyzetet olyan irányba mozdítani, hogy élhetőbb legyen a világ. De ehhez nem vagyok elég, én kicsi vagyok, kicsink, egy szál emberke vagyok, még akkor is egy szál ember, ha mögöttem van egy csoport, meg ezek jönnek kiállítani velem és örülnek, akkor is kicsinke ez a világ, de kicsinke emberke vagyok, de mégis egy megelégedettség érzés tölt el, hogy én megpróbáltam, ahogy ugye megpróbáltuk a lehetetlent lebírni, ugye én is megpróbálom a lehetetlent, eljutok a képességeim határáig, hogy mennyit érek, mire vagyok képes.
Kedves hallgatóink, mi mást is mondhatnék önöknek, menjenek el, látogassák meg ezt a kiállítást, és keressék a Nyitott Kapu alapítványt az interneten, mert a kiállítás természetesen nem csak itt Budapesten látható, hanem a későbbiekben az alapítvány munkatársai az ország más területére is szeretnék magukkal vinni ezt a kiállítást, és bemutatni ezeket a csodálatos festményeket. Ez volt már a Fillogória című műsorunk, bízom benne, hogy sikerült önöknek örömet szerezni ezzel a kis összefoglalóval. Várom önöket két hét múlva szerdán este 20 órától itt a Civil Rádióban, Budapesten és Pest megyében a 98 MHz-es frekvencián, a UPC kábelhálózatán a 106,3 MHz-en, valamint a www.civilradio.hu honlapon. Műsorainkat meghallgathatják saját honlapunkon is, melynek címe http://fillagoria.atw.hu. A műsor e-mail címe fillagoria@atw.hu, de most már a Facebook közösségi portálon is felvehetik velem a kapcsolatot, kedves hallgatóink. Köszönöm már a megtisztelő figyelmüket, Romsics Balázs technikus kollégánknak az adás lebonyolításában nyújtott segítséget. Maradjanak továbbra is a Civil Rádióval, hiszen most világzene következik, kedves hallgatóink. Köszönöm figyelmüket, Ruzsa Viktor kíván önöknek további szép napot, további kellemes rádiózást. A viszonthallásra!
Hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz, válasz nélkül ne hagyd ezt a fájdalmas fohászt. Annyi most a szenvedő, aki te vagy, ő és én. Segíts hát, ne nézni ők szorongó gyermekét.
fájdalmat.